Egyszerűen nem tudok kisebb szavakat használni annál, mint hogy Svájcot meghódította a szolár technológia, és ez történt meg lehet, hogy nem teljesen fedi a valóságot, ugyanis Svájcban 1972-ben már volt szolár technológia, igaz, akkor nagyon modern volt, abban az értelemben, hogy elhagyta a teljes analóg részeket, most pedig inkább az analóg óráknak és a szolárnak a házasítása az, ami megfigyelhető. És egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen hullámokban támad Svájcra ez a fajta szolár őrület. Így az elmúlt 3 évet megnézve, évről évre folyamatosan mindig jön neki újabb és újabb gyártók, akik különböző szolár technológiás dolgokat mutatnak be, és egyszerűen erről beszélni kell. Másrészt pedig hoztam nektek egy konkrét world premiert, ami ma jelenik meg, és a világon konkrétan így én is része vagyok ennek a kampánynak, hogy bemutassuk egyszerre ezt az újdonságot, amit egyébként nagyon-nagyon titkoltak, mármint hogy abban az értelemben, hogy én már februárban láttam ezeket a példányokat Münchenben, viszont akkor hozzájuk lehetett érni, meg lehetett nézni, de nem lehetett róluk fotózni. A Watches and Wonders alatt Genfben már lehetett róluk videókat csinálni, de ott még azért elég óvatosak voltak. Én Instastory-on már akkor is tettem ki, de akkor még felhívták a figyelmünket, hogy hát ezek még nem nyilvánosak, de akkor mondták, hogy most már lehet videózni. Most, amikor felveszem ezt a videót, akkor kerültek fel a gyártónak a hivatalos oldalára, és amikor ezt a videót vasárnap látjátok, akkor van hivatalos world premierje ennek a dolognak, és az első között lehetek, aki nektek bemutatja ezt konkrétan világszinten. Úgyhogy ez a hét most szerencsésen így alakult, hogy két nagyon exkluzív dolgot is el tudtam nektek hozni, de megígérem, hogy nem beszélek rébuszokban, és mindent el fogok mondani, ami ezzel kapcsolatban fejemben van a folytatásban. Azt, hogy a Citizen most ünnepli az EcoDrive-nak az 50. évfordulóját, az majdnem, hogy közismert dolog, viszont azt kevesebben tudják, hogy Svájcban 1972-ben a világon először kereskedelmi forgalomban már lehetett kapni szoláros kvarcórát, ami az Ebaus SA-nak, amit ma lényegében kicsit leegyszerűsítve, de ETA-ként ismerünk, nekik volt egy ilyen kiadásuk, ami hát igazából emlékeztet mondjuk a kor szellemének megfelelő pulzár kiadásokra, amit egyébként azóta újra kiadott a Bulova, viszont nem ezekről szeretnék beszélni, hanem arról a fajta hullámról, mondjuk 2023-tól elindult. Az első fecske szerintem az 2023-ban a Takhayer volt, aki kiadták az Aquaracernek a Solar gráfiát, ami egyébként én nem szeretem általában az Aquaracereket, de szerintem ez egy nagyon-nagyon látványos és nagyon szép kiadás lett, és ugye technikailag is innovatív. A következő évben jött az, hogy kiadta a mert a Helios névre hallgató óráját, és ugye az egyik érdekesség az az, hogy a Solargraph-ban lévő szerkezet, az ugye Lajouperé gyártott, ez a TH50-00 volt, amit hát ugye nyilván a Takhayernek gyártották, viszont ugye a Lajouperé tulajdonosa a Citizen, és a Citizen ES1680-asnak voltak bizonyos technikai elemei használva benne, tehát nem az van, hogy egy az egyben így átcsomagolták őket, hanem voltak elemek, amiket átvettek belőle, viszont voltak elemek, amik svájci fejlesztések voltak, ezért is van, hogy az egyiknek 8 hónap volt a járás tartalék, a másiknak lényegében 10 hónap, tehát hogy volt benne névi innováció. Ezt lehet sok mindenre fogni, hatékonyabban használja az erőforrást, nem tudom én, a mutatótengelyek máshogy működnek, valami pluszkenés van benne. Valahogy megoldották, hogy kevesebb energiát fogyasszon a mutatóknak a mozgatása, technikailag nem mentem bele, fogalmam sincs. Viszont ezek az eltérések egészen biztosak. Az innovátorok közé mindenképpen oda kell tenni a Lajouperét, de a kérdés, hogy mennyire tekinthető innovációnak az, hogy a japán gyártó a saját Svájcban birtokolt szerkezetgyártóján keresztül kezd el gyártani szolár technológiát, úgyhogy ez kicsit ilyen, hát most mondhatnám, hogy bár embőrbe bújt farkas, de szerintem egyébként a szolárral a világon semmi baj nincs, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy így utat tört magának. Viszont ami sokkal érdekesebb, és a mai innovációnkhoz is közelebb áll, az ugye a Ronda. A Rondának a 215-ös szerkezete, ha jól emlékszem, a TechSheet-re 2022-ben jelent meg legelőször, és egyébként a Römernek a Helios családja is már erre épült, és az, amit hoztam, az is erre a családra fog épülni, úgyhogy náluk is ez az innováció megjelent, és olyan szempontból a Ronda sokkal érdekesebb, hogy a Lajouperé az mégiscsak egy fajta drágább szerkezett gyártóként van címkézve, viszont a Ronda egy elérhetőbb áru szerkezett gyártó, és pont ezért van az, hogy maga a technológiai elérhetőség itt, ami szerintem fontos, Pataki Laci hív éppen, de ezt most nem veszük fel, mert ha valaki egy saját licenc alapján gyárt szerkezetet, mondjuk tette a Tissot például, akkor Értem, hogy az is innováció, viszont az a csoporton kívülre nem nagyon fog kikerülni, viszont egy olyan gyártó kezel ilyen szerkezeteket gyártó, mint például a Ronda, az szerintem egy sokkal nagyobb innováció, és úgy gondolom, hogy egyébként magát ezt a fajta hullámot megelőzte az, hogy más európai gyártók, például a Zeppelin, vagy például a Junghans is elkezdett már évekkel korábban különböző hasonló technológiákkal dolgozni, ugye, hogy áttetsző számlap, tehát hogy volt a számlapnak mondjuk egy 10-15-20% áttetszősége, ami még az olvashatóságot nem zavarta, viszont a napfény annyira átment rajta, hogy a számlap mögött lévő szolárpanelek tudják hasznosítani, vagy például ugye a számlap felett, tehát a gyűrűben, a közgyűrűben lévő szolárpanelek, vagy esetleg ahogy a Tissot használja őket, ugye egyfajta rácsként, ami a kristálynak a túloldalán, a belső felén van, és hogy annyit takarjon csak ki a számlapból, hogy ez ne legyen zavaró, nyilván rátja az ember szeme, de egy idő után ugye megszokja ezt a fajta rácsot, és akkor utána mégiscsak van akkora felület, ami tudja tölteni magát az órát, úgyhogy ez is szerintem egyfajta ilyen innováció. Másik fontos dolog még szerintem itt Svájcban, hogy most értek össze olyan globális trendek, mint mondjuk a fenntarthatóság, a zöld átállás, az újrahasznosítás, az, hogy kevesebb elemet használjunk, hogy inkább használjunk akkumulátort, hogy inkább használjuk kapacitort, és akkor ez alapvetően ugye növeli az órának a hordási élményét is, a szervizidőket ugye alapvetően csökkenti, tehát hogy nagyobb az az időszak, amit szerviz nélkül kell egy órának eltölteni, tehát akár 10-15 évet is el tud menni anélkül, hogy el kell menni szervizre, ez nyilván nem ajánlott, mert ugye a tömítések vagy minden ilyesmi miatt, de mondjuk például elem vagy ugye kapacitor csere miatt nem fog kelleni szerviz látogatni egy ilyen szoláros óra kapcsán, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó hír, és ugye a japánok ebben előjárnak, és ebben lényegében mutatják az utat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a korszellemét abszolút a malmunkra hajtja a vizet, és ebbe a korszellembe csöppent bele a Maurice Lacroix, aki most konkrétan a Pontos családba tette be ezeket a csodálatos órákat, amiket majd itt mindjárt meg fog nektek mutatni. Ez alapvetően kettő család, egyfajta szolár kronográf és egy sima búvár óra, egyszerűen csak dátummal. És ami még fontos, hogy itt különböző érdekes dolgok vannak, jönnek gumiszíjakkal, jönnek fémszíjakkal, jönnek PVD-be vonattal, jönnek sima acél, de hogy alapvetően ezek ilyen könnyű, friss nyári órák, nagyon szép látványos színekkel, meg van egy-két visszafogottabb darab is azoknak, akik ezt keresik. Én nagyon örülök neki, hogy egyébként a Pontos családba érkezett ez, és nem mondjuk az 1975-ben, ami persze ott is nagyon-nagyon szép számlapok vannak, és szerintem ezeket a kiadásokat, amiket most mutatok, az 1975-ből bűn lett volna nem kiadni, bár szerintem ezekkel a számlapokkal simán működött volna az átlátszó szoláros történet, viszont nagyon örülök, hogy ezek mechanikusak lettek. Viszont azért mégis örülök, hogy a Pontosba került, ami egyébként nem nagyon szokott akkora fókusz kapni, ugye Aikon és az Aikonic család mostanában azért a gyártónál szokta vinni a fókusz, és pont ezért nagyon jó, hogy ezekre a modellekre így tudunk egy kicsit most fókuszálni, és hogy ezek is az érdeklődés középpontjába kerülhetnek. Végén eurós árakat fogok majd mondani, ezt tőlem tudom, hogy szokatlan. Általában próbálok forintárakról beszélni, mert mégiscsak Magyarországon vagyunk, viszont a gyártó most főleg azért, mert hogy ekkora forint erősödés van, meg minden, azt kérte, hogy mi lenne, hogyha most egyébként a hivatalos eurós árakról lehetne beszélni, mert hogy ők még nem tudják, hogy milyen árakon fogják ezt adni Magyarországon, és hogy majd a nyár közepén lesz ilyen frissített magyar árlista, hogy addig várjuk, és én azt mondtam, hogy persze, természetesen ez nekem abszolút belefér. Egy érdekes kérdés, hogy mi lesz az, hogyha valaki Maurice Lacroix-kal kereskedő magyarországi boltba bemegy, akkor milyen árat fog kapni. Én úgy gondolom, hogy akkor lehet, hogy aznapi árfolyamon fogják számolni, vagy valami ilyesmi fog történni. Nem tudom ennek a részletét. Voltam bent az arénában, Babos Szolomon, próbáltuk ezt a dolgot megfejteni, ők sem tudják még a megoldást, de remélem, mire ez a videó kijön, addigra már lesz erre valami. Mindenképpen itt az idő, hogy belecsapjunk ebbe a csodálatos új Pontos S Solar családba. Ez a fajta csomagolás senkinek nem lesz új, ugye a Maurice Lacroix mostanában ebben a fajta csomagolásban adja az óráit, és ebben érkezett lényegében minden hozzám az elmúlt egy évben is. Hangulatában egyfajta ilyen betonkocka, és ezzel is próbálják jelezni ezt, hogy ők így a városra, a városi mindennapokra szánják az óráikat, és egyébként ezeket az órákat is, amiket most elhoztam. Ugye alapvetően benne sincs nagy megfejtés, az órát ugye ebbe lehet találni, és itt fölül van hozzá egy ilyen csodálatos garancia kártya, ami egyfajta ilyen, nem tudom, ilyen jegyolvasóként, vagy valami ilyesmiként, és hogyha esetleg extra szív, vagy valami ilyesmi szokott hozzá kerülni, az itt oldalt van hozzá, viszont az óra most egyébként nem itt van, úgyhogy ezt kinyithatom, de ez teljesen üres lesz, már kiszedtem őket. Abban nagyon kommersz szoktam lenni, hogy én nagyon imádom a kéket, és ez szerintem nagyon jól el van találva, ugye mostanában ez a fekete és a kicsit világosabb tónusú kék azért nagyon jól szokott menni, ugye a Longines is most az új Hydrocon Questekben játszott ezzel a fajta világgal, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó választás. Ahogy nézed a számlapot, egyáltalán nem látni rajta, hogy ez most szolárpanel, viszont mondjuk, hogyha mellé raktam az elmúlt évben azokat a szolárpaneles órákat, amiknek a számlapja konkrétan szolárpanel volt, akkor ott azért lehetne látni valószínűleg a különbséget, de itt, ha ránézel, itt egyszerűen csak azt lehet látni, hogy Sunray. Tehát, hogy semmi más számlap, minimalista indexek, ami itt szembe jön az, hogy alumínium lünetta berakás, sőt egyébként nem csak, hogy lünetta berakás, hanem konkrétan a teljes lünetta alumíniumból van, ugye szokásos búvár beosztás, rajta pedig ugye pálcika indexek, és akkor erősített vagy hát látványosabb indexek 3-6-9-nél és egy elég nagy 12-nél, rakott index ugye Maurice Lacroix logóval, és maga a Maurice Lacroix az pedig rá van nyomtatva a számlapra. Próbálom mutatni nektek a hangját. Szerintem a búvár lünettának elég jó a hangja. Kiálló, nem egyáltalán nem éles, hanem ilyen nagyon szofisztikált koronavédők vannak, és ami még nekem nagyon tetszik, itt a hátulján vannak ezek a csodálatos hullámos hátlemez, ami ugye természetesen csavaros, és ugye ha már itt a méretekről beszélünk, akkor ez 42 mm-es, és a füleiken a Pontos családnál megszokott megoldások vannak. Egyrészt van egy szálhúzott rész, és egy kicsit kijebb, pedig a külsőn van egyfajta ilyen samford, ami természetesen poliroza van, és így ez ad egyfajta ilyen szofisztikáltságot, és így nem lesz ilyen nagyon morcos, mint mondjuk amilyen az Aeconoknál szokott lenni. Oldalában sok izgalom nincs, ott egyébként szálhúzott, ahogy egyébként a koronavédőkben is az van, hogy a legtöbb felület szálhúzott, és akkor lehet találni a merőlegesnél egy polírozást, és egyébként ennyi, a felső rész az is egyébként szálhúzás kapott. Természetesen menetes koronazár van rajta, ami nem nagy a méret ennek a koronának, de egyébként jól fogható, most egyébként izzad a kezem, mert meleg van, mint az állat, viszont nagyon jól lehet ezt a koronát még így is használni. Az én kedvencemre még vessünk egy pillantást, hogyha itt most végig a kéket néztük, bár egyébként szerintem fogok bevágni vágóképeket erről a másikról is, mert egyszerűen kihagyhatatlan, ugyanis szerintem ez a hát neonzöld, fekete PVD-vel szerintem zseniális, tehát hogy konkrétan a belső lünetta is megkapta ezt a rikító neonzöldet, és a fekete és a neonzöldnek az összhatása itt együtt szerintem zseni. Legjobb tudásom szerint ez DLC-zett, és semmi más különbség nincs egyébként a technikai specifikációkban, ez mind megegyezik, és ugye a DLC-zett még természetesen a csatja is, úgyhogy gyakorlatilag erre a sárgás zöldre, neonzöld és a feketének az összjátékára épül önmagában ez a kiadás, és ami még ehhez hasonlóan izgalmas, az a narancssárga, bár úgy gondolom, hogy egyébként lehet, hogy ez a modell iránt két hónappal ezelőtt többen érdeklődtek volna, de hát ez van. A nyári színekbe szerintem abszolút bele kell, hogy férjen, és ez most itt egy Solar Chrono verzió. Az előző két modellel ellentétben 3-ról leköltözött a dátumablak 6-ra. Folyamatosan járó másodperc mutató van ugye a 3-nál lévő segédszámlapon, a tizedeket ugye természetesen a 6 óránál lévő számlap méri, a 9-10 között lévő segédszámlapon pedig egy gyűjtővel lehet találkozni. A színnek a színéhez illeszkedik a belső gyűrű, plusz extraként a két segédszámlapon, ami a kronográfhoz tartozik, ott is a mutatók megkapták ezt a narancssárga színt, és ugye a percmutatónak a nagy része is ezzel a narancssárgás színnel van bevonva. Az összes modell kapott egyébként egyfajta ilyen navigációs hátsó részt, ami érdekes, hogy nem ugyanúgy van fölhelyezve mindegyik. A kéknél például teljesen viszintesen van a Maurice Lacroix felirat, a narancssárgán teljesen függőlegesen van, itt a sárgán pedig ilyen jó 30 fokban elforgatva lehet ezzel találkozni, úgyhogy ezek azok a különbségek, amiket ezeken a modelleken meg lehet figyelni. Itt is ugye fekete PVD-ről kell beszélni, mint az előbb a neonzöld esetében. Ennek a sima hárommutatós acélverziónak az ára a legkedvezőbb, ez 1190 euróba kerül. Van belőle a fémszíjas változat, amit nem hoztam, az 1290 euróba kerül, míg a fekete DLC-zett verziónak 1490 euró a lista ára. A kronográfoknál megvan ugyanez, ott a sima acélverzió kerül 1490-be, a fémszíjas verzió 1590-be, míg ez a fekete DLC-zett verzió 1790 euróba. És azért örülök egyébként ennek a fajta árazásnak, mert azért a Maurice Lacroix mégiscsak mindig ilyen belépő luxus kategóriás órákat adott, és most megint azzal találkozhatunk, ami nagyjából a Tide-nál is volt. Ott szerintem a Tide az rosszul volt árazva, mert ott azért műanyag órák voltak és drágán. Ezek az órák értem, hogy szolárok, és ezek sem olcsók, viszont mégiscsak az van, hogy egyfajta ilyen abszolút belépő luxus kategóriás órák. Nem kell egy relatíve egy ennél drágább automata órával beleugrani itt a belépő luxus kategóriába. Ez fajta könnyítés, egyszerűsítés, hogy hogyan is tudsz egy svájci belépő luxus óra kategóriába, családba, vagy bármibe beleugrani, és akkor gyakorlatilag 1200 euróért lehet egy egyébként jó nevű svájci órát. Értem, hogy egyébként ez csak kvarc, csak szolár kvarc, de hogy ha úgy teszed fel a kérdést, hogy mondjuk van 1200 euróért egy olyan órát, amiben mondjuk nem kell szervizbe vinni a következő valószínűleg 10 évben, akkor szerintem már úgy egészen jó hangzik a matek, viszont ez csak az én véleményem, érdekel, hogy te hogy gondolkodsz erről, és hogy te mit gondolsz erről a megjelenésről, erről a családról, meg önmagában arra a jelenségről, hogy láthatóan Svájc elkezdett arccal a szolár technológia felé fordulni, írj le kommentben, és találkozunk legközelebb.